Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az Aréna mai vendége pedig Feledi Botond külpolitikai elemző. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Megkezdődött a májusi választások előtti utolsó politikai szezon mindenhol itt Európában, de az Európai Parlamentben mindenképpen. A héten elfogadták az úgynevezett Sargentini jelentést, ősszel pedig Románia kerülhet terítékre, miközben január 1-től Bukarest lesz az EU soros elnöke. Mennyire egységes ma Európa, hogy látja?
A régi törésvonalak mellett 2015 óta nagyon mély új törésvonalak kerültek a felszínre, illetve jöttek létre, tehát mondhatjuk azt, hogy sokkal felszabdaltabb, mint volt.
Földrajzilag behatárolható?
Van olyan része, ami földrajzilag is behatárolható, de ezek párhuzamosan is léteznek a nyugati-keleti társadalmakban, klasszikusan a migráció is ilyen, de ilyen mondjuk a spórolás versus befektetés, tehát a német fiskális politika és a déli politikai igények a pénzügyi önállóság terén. Tehát nagyon sok mindenben vannak hasonlóságok régiók között is, tehát nem csak a kelet-nyugat törésvonal van, de ezek a törésvonalak látványosabbak, és többet beszélünk róla.
Van-e jelentősége annak, hogy ezek a jogállamisági eljárások most indultak, ugye Magyarország ellen, és ha minden igaz, hasonlatos lesz majd Románia ellen is ősszel, október környékén?
Itt mivel nincsen precedens ezeknek a végigvitelére, ugye több játszma kiolvasható belőlük. Tehát az egyik olvasatban ez a hetes cikkelyel való játék, az inkább egy politikai kommunikációs történet, amely nem azzal számol, hogy ezt végigviszi, hanem azzal számol, hogy ezt mondjuk májusig vagy egy darabig lehet használni kommunikációs eszközként. Ez ugye úgy fogja fel a hetes cikkelyt, mint a hidegháborúban a nukleáris eszközt, hogy azért jó, mert nem kell bevetni.
De akkor mégis igaza lehet azoknak a nyilatkozatoknak is, hogy ez egy atombomba?
Ugye azért, és ez a másik olvasat, azért atombomba, mert ha esetleg valamikor is eljut addig, hogy az egyébként példaként említett büntetési megoldást, ami a szavazati jogok felfüggesztését jelenti, mondjuk gyakorolnák egyfajta eljárásban, akár a három országgal szemben, akkor nyilván onnantól kezdve egy nagyon másik unióról beszélgetünk, ahol mondjuk Lengyelország, Magyarország és Románia nem szavaz. Ettől fényévekre vagyunk, jogilag sem, ugye még egy egyszerű eljárásra sincs precedens, nem hogy arra, hogy egyesíteni lehessen eljárásokat. Hiszen innentől kezdve az eljárások alá vont államok természetes módon így is úgy is megvétózzák az egyhangúságot igénylő 7.2-es döntést.
Sőt, tehát ugye ezt bejelentette már Lengyelország is Magyarország igen. Esetében. Közel lehet ezeknek az eljárásoknak az EP kampányhoz?
Mindenképpen. Tehát ennek számos politikai szereplő láthatja hasznát, ugyanúgy belpolitikai, mint Európa politikai fronton.
Na akkor húzzuk meg a vonalat. Kik a haszonélvezők, és kik a kárvallottak?
Haszonélvező, akinek mondjuk otthon ellenségkép az Unió, vagy úgy érzi, hogy tudja mozgósítani a szavazóit egy ellenséges Brüsszellel, ez azért Lengyelországban, Magyarországon, Romániában egyaránt megtalálható.
Romániában is?
Igen, tehát azért az Unió, ugye ne felejtsük el, hogy ott már volt, hogy állítottak le kifizetéseket. Illetve a jó tanuló, rossz tanuló felállásban már a Viktor Ponta kormány annak idején megkapta az uniós leckéket, tehát voltak ők már rossz tanulók Európában. Tehát van erre fogékonyság. Más kérdés, hogy a román népesség körében, vagy a magyar és a lengyel népesség körében egyébként az unió népszerűsége nem lehet azt mondani, hogy most megtört volna, sőt. Tehát ez egy lassan változó folyamat, és alapvetően egy nagyon magas szintről indult el, még a nyugat-európai országokhoz képest is.
Befolyásolja a nyugat-európai attitűdöt, hogyha lehet így fogalmazni, az ottani választások. Ugye nemrégiben Svédországban is volt, és október közepén Bajorországban is lesz, Németország egyik legnagyobb tartományában tartományi választások is. Az egyes ügyekhez való hozzáállást ezt mennyire befolyásolja?
Azokban az ügyekben, amiknél mondhatjuk, hogy azonnali eredményt, vagy látványos elköteleződést várnak, azokat az egyértelműen befolyásolja. Ilyen mondjuk a Frontex körüli vita, nem véletlen, hogy Jean-Claude Juncker is kitért egészen részletesen erre az évértékelő beszédében. Ezek azok, amik érezhetően foglalkoztatják mind a bajorokat, és mondjuk a példaként említett svédeket is. Tehát a migráció egyértelműen napirenden van. De emellett napirenden van mondjuk a beruházások körüli kérdéskör is, egészen addig, hogy a kínai beruházásokat, vagy jogilag megfogalmazva a harmadik országból érkező beruházásokat lehet-e korlátozni, és Svédországban pedig az az orosz befolyás és információs hadviselés volt az, ami egyébként még a kampányban átlagosan a többi európai országhoz képest nagyon erősen jelen volt. A beszéd arról, ahogy a kormány ezt bemutatta és felkészítette a polgárokat arra, hogy ez várható, hogy megérkezik.
Én elsősorban a közvéleménykutatásokra, illetve a választási eredményekre gondolok. Ugye Svédországban is azzal számolt sok elemző, legalábbis itt Magyarországon, hogy majd a szélső jobb megerősödik és adott esetben hatalomra is kerülhet, és minden egyes nyugat-európai országban, mint hogyha az lenne látható, hogy erősödik a szélső jobb, vagy a szélsőséges pártok adott esetben ebbe a baloldal is beletartozik, de a mainstream pártok mégiscsak meg tudják őrizni a többségüket.
Itt azért van egy nagyon fontos alapvető különbség abban, hogy maga az ideológia erősödik, és emberek hisznek abban, amit ezek a pártok többé-kevésbé koherens módon letesznek az asztalra, vagy pedig protestmozgalomról van ez szó. És én meglátásom szerint minimum 50%-a tipikusan mondjuk a holland-német svéd szavazóknak, akik elmentek az AfD, illetve a svéd demokraták irányába, tehát legalább a fele részük protest szavazó. Tehát nem azért szavazó, de mert feltétlenül a párt összes állításával vagy nagy többségével egyetért, hanem mert üzenetet kíván küldeni a mainstream politikának.
Ugye, ez történt Olaszországban is, a Ligával?
Olaszországban, ha valami, akkor inkább a Cinque Stelle a protestgyűjtőhely, az ötcsillag mozgalom. És ugye a Trump szavazóknál is volt egy ilyen üzenjünk Washingtonnak, üzenjünk a szövetségi politikának szeletke. Most már nem ez a legfontosabb tábor a Donald Trumpnak, de hogy ezt ne felejtsük el, amikor azt látjuk, hogy vannak számok ilyen radikális pártok mögött, akár a baloldalon, vagy délen a baloldalon, és a többi országban a jobb oldalon, hogy azért ennek nem mindig az elköteleződés az elsődleges forrása.
Meddig élnek ezek az üzenetek, ha lehet így fogalmazni?
Na, ez a sokkal fontosabb kérdés, amire sokkal kevésbé keresünk a választ, mert nyilván addig fognak élni, amíg a mainstream pártok egyszer csak nem lesznek képesek válaszokat találni a polgárokat egyébként valóban érdeklő kérdésekre.
Milyen kérdések vannak?
A vagyoni egyenlőtlenség, a perspektíva hiánya vagy megléte, és a mondhatjuk úgy leegyszerűsítve, hogy az egzisztenciális biztonság. Mert mindezt fenyegeti a mesterséges intelligencia, a robotizáció, a vagyoni egyenlőtlenségek növekedése, vagy az, hogy él a 10 évvel ezelőtti várakozásaihoz képest az adott polgár. Ezek azok, amik a mélyében az összes többi problémára rávetülve tudnak félelmet okozni.
De akkor ezzel párhuzamosan elvileg legalábbis a célokat, meg az elveket tekintve, akkor a szélső balnak kellene erős. Nem?
Ez az, ami érdekes módon most már felbukkant, ugye Elizabeth Warrennel a demokratáknál, most már kvázi az ő hivatalos programja szintjén. Tehát, hogy hogyan lehet a részvényesi kultúrát a nagyvállalatokban picit visszaszorítani, és a rövidtávú érdekeket a korporét kultúrában csökkenteni. Úgyhogy igen, ennek biztos, hogy lesz európai beszivárgása is. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy a szélső bal és a szélső jobb bizonyos szempontból időnként egymást kölcsönösen meg tudja ihletni ilyen típusú az establishmenttel szembeni politikai pontok ügyében.
Akár a Magyarországgal szemben, akár a Romániával szemben megindított, illetve megindítandó eljárásoknak összefügg azzal, hogy amitről az előbb is beszéltünk, hogy látják a nyugat-európai vezetők, hogy erősödőben van a szélső jobb, de hogy még sincs akkora tere, mint amennyire mondjuk adott esetben korábban gondoltak, vagy számítottak rá?
Ugye itt van az a populáris narratíva, hogy azért is büntetik ezeket az országokat, hogy a többi ország megértse, hogy nem szabad eltolódni ilyen irányba. Ez szerintem számokkal sem igazolható, mert hogy sokkal inkább kontraproduktív ez a történet.
Inkább vérszemet kapnak?
Inkább vérszemet kapnak, és ebben a szempontból nagyon érdekes összehasonlítani az amerikai és az európai magatartást, mert hogy ugye a West Mitchell típusú State Department, tehát a Trump-féle külügyminisztérium elment abba az irányba, hogy nem nyilvánosan, hogy úgy mondjam, Obama-szerűen megszégyeníti a nem demokratikus országokat, nem nyíltan hívja ki őket a mezőre, hanem beszélgetnek zárt ajtók mögött. Lásd mondjuk az új budapesti amerikai nagykövet működését. Nyilvánvalóan beszélgetnek, elmegy a CEU-ra, de nem nyilvánosan zajlik ez, mint 2014 őszén. Ezzel szemben az Unió pont az ellentétjét csinálja, ugye nyilvános nagy eljárásokat indít, hetes eljárás, jogállamisági eljárás, infringement, tehát különböző jogi eszközökkel élnek, ami a lakosságban, különösen annak a részében, amelyik már eddig is érzékenyítve volt egy brüsszeli bürokrata sereggel szemben, sokkal inkább ellenszenvet fog kivívni, tehát kontraproduktív lesz, hogyha ez lenne a cél. Éppen ezért nem lehet valószínűleg ez a racionális politikai cél, mert a belpolitikai küzdelmeiket a nyugat-európai vezetők is otthon vívják meg, és nem az unióval, tehát itt egy uniós erőforrásokért való küzdelmet lehet inkább a háttérben látni.
A pártpolitikai térkép mennyire alakulhat át jövő májusig, az EP választás időpontjáig?
Tehát, hogy most az európai belpolitikában...
Az európai politikai térkép, gondolok itt az európai néppártra, gondolok itt a szocialistákra...
Az, az európai szintű.
Ile európai szintű párt családokra.
Nem számítunk most arra a jelenlegi trendek kivetítéseként, hogy ne lehetne létrehozni egy mainstream koalíciót. Tehát ez azt jelenti...
Ezekbe kik lennének?
Hogy a néppárt, a szocialisták és a liberálisok összefogva adott esetben még a zöldekkel, ugye az ő számuk fog valószínűleg a legdrasztikusabban visszaesni a mainstream pártok közül, ne tudnák adott esetben megszavazni az új Európai Bizottságot. Ha pedig ez így lesz, akkor igazából a széleken hiába lesz nagyobb forrás, és ugye a bal szélen ugyanúgy jósolnak növekedést, mint a jobb szélen. Ettől függetlenül nehézkesebb lesz egy brüsszeli döntéshozatal, ha mondjuk négy pártnak kell folyamatosan koalíciót alkotnia, de nem fog megszűnni még az a típusú működés, amit most látunk az Európai Parlament szintjén.
Kérdés az, hogy együtt maradhatnak-e a néppártiak?
Például a néppártiak, így van. Tehát
hogy látja ezt most?
Sok furás-faragás működik a háttérben, hogy a néppártban ugye a magyar kormányzat elég egyértelmű, vagy a Fidesz egyértelművé tette, hogy egy az ALDE-vel szövetségre lépő néppártot nem ugyanannak tekint, ahogy az ALDE is Macron képében egyértelművé tette, hogy egy olyan néppárttal, ami kvázi nem tisztítja meg magát, nehezen tud együttműködést elképzelni.
Szakadhat ön szerint a néppárt?
Minden elképzelhető. Tehát nem lehet azt kizárni, hogyha látható lenne a néppárton túl jobb oldalt egy valamilyen szinten is egységesedő, ez most már egy furcsa szó összetétel lesz, de mérsékelt radikális, tehát hogy nem az uniót teljesen lebontani kívánó, hanem ugye a Nemzetek Európája klasszikus vonalát képviselő frakció a britek nélkül, akkor az működőképes lehet-e? Ugye ehhez kell egy minimális képviselőszám, kell minimális tagállamszám, tehát hogy hány országból érkeznek a képviselők, és ehhez pont azoknak a szélsőséges pártoknak kell megegyezni, akik egyébként ugye az országnév first típusú kampányban gondolkoznak, ami tipikusan kizárja a megegyezést. Még egy francia-olasz viszonylatban is kőkeményen beszól Salvini a menekült kérdésben a határt lezáró franciáknak, és elmondja Macront egy álságos politikusnak, aki hiába liberálisan nem engedi be a menekülteket. Tehát, hogy egy löppennel se lesz ez könnyebb Salviniek esetében, ahogy a holland vagy a Frans Belang, tehát ezek sem feltétlenül fognak egyetérteni, és itt a nyugat-európai, kelet-európai szakadék is tengermély, ennek volt egyik jele Kurz kancellárnak a működése, ami részben szólt az európai elnökségnek, részben szólt annak, hogy nagyon is kemény küzdelem zajlik majd ennek az esetlegesen létrejövő frakciónak a vezetésért.
Ha a budapesti narratívát használjuk, akkor mennyire létezik Orbán-Macron ellentét? Tehát ami még populistábban megfogalmazva bevándorlás párti, illetve ellenes erők mennyire feszíthetik szét az európai néppártot?
Biztos, hogy a bevándorlás tematizálása végig fogja kísérni az európai kampányt. Hogy egyes országokban, mondjuk Spanyolországban vagy Olaszországban, ahol az ifjúsági vagy fiatalkorú munkanélküliség egyébként egy ugyanolyan súlyos probléma és emberek szavazatát ezzel minimum annyira meg lehet fogni, mint a migrációval. Ez is biztos. És a migráció témájában ugye pont a spanyol-olasz vonalon, ahol most érkeznek még mindig emberek, azért más lesz az elképzelés, mint azokban az országokban, ahol nincsenek, megint más lesz a svéd-német tapasztalat, ahol már egyszer megérkeztek, és nem is tudják hazaküldeni. Tehát nem lesz annyira egyszerű még ezekben az országokban sem az ellenzőknek közös nevezőre jutni, hiszen az újraosztás párti déliek, vagy a teljes határzárat sürgető mondjuk magyar típusú álláspont azért nem 100%-ban kompatibilis.
Egyébként zárójelbe tenném azt, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok vezető nyugat-európai államfő, kormányfő megy Spanyolországba. Tehát mi az oka ennek a nagy madridi jelenlétnek?
Ugye van, ezt én a Magyarországról nem annyira látjuk, de van egy nagyon fontos déli frontja az EU-nak. Tehát Párizs számára is mindig nagy szövetséges volt Róma, akkor, amikor pénzügyi kérdésekben Berlinnel szemben kell lobbizni, és ilyen szempontból Madrid is egy nagyon fontos hely. Ebből a szempontból is, meg migrációs szempontból is. Ugye emlékszünk, hogy a Kanári-szigeteken lévő migrációs krízis az nagyjából 10 évvel korábban következett be, mint a 2015-ös, amit Madrid a maga módján kezelt, akkor ez nem került olyan reflektorfénybe, nyilván egy számjegyel kisebb nagyságrendű is volt, mint a 2015-ös. Tehát emiatt is fontos, ráadásul ugye ott az új kormányalakulások is segítették azt, hogy mindenkinek be kellett köszönnie. És hát valahol ugye az Európai Tanácsülésen azért a választások miatt mindig egy változó összetétel van, tehát ezeket a koalíciókat újra és újra részben építeni, részben olajozni szükséges.
Pártpolitikára térünk egy kicsit vissza, ugye az Európai Néppárt csúcs vezetői posztjára bejelentkezett Manfred Weber a CSU képviseletében. Mit kell erről tudni, illetve lehetnek-e még jelöltek kihívói erre a tisztségre? Spitzenkandidát.
Igen, tehát itt sok stratégiai játszma ér egybe az ő személyében. Ugye egyrészt a németek nyíltan kijöttek azzal, hogy nem Jean-Claude Juncker vagy bárki mást tesznek meg spitzenkandidátnak, vagy egy kis ország jelöltjét, mondjuk egy dánt vagy bárki mást, hanem bizony egy németet megmernek tenni ennek. Ez azért ugye lélektanilag egy fontos pillanat a német uniós viszonyban, hogyha visszatekintünk a történelembe. Ugye a spitzenkandidát rendszert mondhatjuk, hogy azért a berlini kancellária nem feltétlenül támogatja önmagában, tehát nem ez az álom elvárása, és azt, hogy az embereket ezt közelebb vinni az európai választáshoz, azt a múlt alkalommal nem láttuk megtörténni. Tehát nem a spitzen kandidátok miatt mentek az emberek szavazni, vagy nem mentek, leszámítva feltétlenül a kandidát saját országát. Tehát ilyen szempontból ebben van egy nagyon komoly német tét, és emellett van egy olyan tét is, hogy egyébként az egész rendszerről majd a választás végén mit lehet mondani, és le lehet-e ennek következtetéseként vonni egy új reformot, vagy lehet-e majd behozni valamit, ami akár a következő EP választást 2024-ben majd befolyásolhatja.
De lehetnek más jelöltek is erre a posztra a néppárton belül?
Természetesen lehetnek, sőt.
Honnan jöhetnek?
Tehát igazából az izgalmas kérdés az, hogy még ha neki is mennek a választásnak a Weberrel, ez nem csak egy olyan játszmának a része, amiben majd a végén őt el lehet cserélni egy, hogy úgy mondjuk, kompromisszumosabb jelöltre. Tehát mind a liberálisok közül, mind a szocialisták közül alig, hanem lesznek kemény hangadók, akik már részben jelentkeztek, hogy ők nem hajlandók egyébként egy ilyen kompromisszumra, hogy őt szavazzák meg Európai Bizottsági Elnöknek. Tehát ilyen szempontból...
Hát az lesz elvileg a bizottság elnöke, amelyik párt család megnyeri a választást.
Az a jelölt, igen, az a jelölt. De utána jön ugye, és akkor megint egy kérdés, hogy 27 emberre tényleg megalkuszunk-e. Tehát ez egy, emlékezzünk vissza, hogy Kovács László is ugye kétszer futott neki ennek a történetnek, Navracsics Tibor ezt elsőre vette, de azért ez egy nagyon kemény.
Ott is volt egy másik tárca neki.
Tárca igen, de meghallgatás nem. Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon nagy kompromisszum, és ez az Európai Parlament leghatalmasabb eszköze ebben az egész csatában, amit az intézményközi háborúnak hívunk. Tehát ez a titkos trónok harca Brüsszelben, amikor a bizottság, a parlament és a tanács bizonygatja, hogy már pedig ő a legnagyobb szerv.
Lehet látni egyébként jelölteket más pártcsaládoknál is? Szocialisták, baloldal, liberálisok?
Annyira nem számítunk arra, hogy ne a néppárt lenne a legnagyobb, hogy igazából persze majd fognak vitatkozni, gondolom egy-két hírcsatornán meg itt ott, de lényegében az, hogy néppártinak kell legyen az következő európai bizottsági elnök, azt jelenleg semmi nem mutatja, hogy ez ne így lenne.
Az Európai Parlament új összetétele, ami 2019 nyarán fog majd megalakulni, megváltoztathatja az Európa politikát, az unió jövőjére hatással lehet-e?
Ugye itt a mérleg nyelve ott van, hogyha ez akár négy tagú mainstream koalíció, tehát az zöld liberális szocialista néppárti képes kormányozni, tehát képes többséget teremteni, akkor csak a lassulásba fogjuk ezt észrevenni, hiszen nekik mindenbe meg kell egyezni, ami ismerve az Európai Parlament bonyolult bizottsági struktúráját, egy végbe menő, de időigényes folyamat. Ugyanígy időigényes lesz a szervek vezetésének az elosztása. Tehát most a Juncker-féle bizottság is már elég komplex lett, csak a biztosi kollégium szintjén is ugye ezzel az alelnöki rendszerrel. De azért ne felejtsük el, hogy van egy számvevőszék, rengeteg minden más is van, ami színesíti az elosztási lehetőségeket, amiben megint csak meg kell egyezni. Az, hogy ha mérleg nyelveként nem születik egy állandó koalíció, hanem mondjuk a néppárt egy nála jobbrább lévő erővel akar majd megállapodni abban, hogy átszavazzanak mondjuk egy Európai Bizottság felállításakor, vagy a 7 éves pénzügyi kerettervnek az elfogadásakor, és ne felejtsük el, ez egy nagyon fontos kártya még ebben a pakliban, hogy ez a parlament olyan szerencsés, hogy az első évében találkozhat akár az európai költségvetés 7 éves verziójával. Ezekben születhetnek még kemény kompromisszumok. És akkor láthatjuk láthatjuk majd, hogy ezek a két oldalán növekvő szélsőségesek, szkeptikusok vagy radikálisok, mindegyikből jut, mennyire fognak tudni beleszólni a kialakuló kompromisszumokba.
De csak a kompromisszumokban lehet nehézség adott esetben az összetételt illetően, vagy az összetétel miatt, vagy pedig maga az Európa kép is megváltozhat, az unió iránya is megváltozhat, kaphat-e új irányt? Ugye hát Magyarországon erre számítanak.
Ez az a pont, ahol el kell mondani, hogy azért az Európai Parlament nem a kezdeményezője az európai folyamatoknak. Tehát nagyon szeretjük a parlamentet, mert a leginkább közvetlenül választott intézmény a három közül. Abban az értelemben, hogy akit megválasztunk, oda megy, de az Európai Tanács a mérvadó. Tehát, és ezt lehet minden, gyakorlatilag mindenfélében újra kell számolni, hogy az Európai Tanácsban milyen a kormányzatok összetétele. Jelenleg néppárti többség van, és erre is számítunk a következő időszakban. Ugye a néppárti pártcsaládhoz tartozó állam és kormányfők vannak többségben. A bizottságot ők határozzák meg, hogy milyen irányban menjen, ők kérik fel javaslattételre az Európai Bizottságot, és amikor ezt kidolgozza a bizottság, ezzel foglalkozik a parlament. Tehát ilyen szempontból túlértékelnünk nem szabad a parlament kezdeményező szerepét, még akkor is, ha kommunikációban egyébként ők a leghangosabbak.
Milyen most ez a bizonyos német-francia tengely? Azonosak az érdekek?
Sose voltak azonosak. Abban, hogy valahogy a jelenlegi törésvonalakat egy picit betömködjék, nyilván van egyfajta érdekazonosság. Látjuk azt, hogy elindult fontos gazdasági szektorokban német-francia közeledés, ez, amit Macron egyébként a maga módján meghirdetett már a Sorbonni beszédben, erre van egy pozitív német reakció. De azért a német részvétel és a német erőforrások intenzívebb bevonása az ugyanúgy párizsi érdek, mint budapesti érdek, vagy római érdek. Tehát ilyen szempontból ez a verseny, ez egy nem csak Párizs és Berlin között zajlik, hanem a berlini erőforrásokért gyakorlatilag mindannyian versenyzünk.
Sok elemző azt mondja, hogy Párizs akarja kitalálni, hogy merre menjen az Európai Unió, és azt akarja, hogy Berlin ehhez adjon pénzt.
Hát úgy is mondhatjuk, hogy Párizsnak, vagy Franciaországnak alapvetően a külpolitika volt mindig az erőssége, hiszen a kontinentális atomhatalom az, aki Afrikában több hadszíntéren jelen van, képes bármilyen mértékű erőprojekcióra szemben a német Bundeswehrrel, a német hadsereggel. Tehát ha ezt veszem, vannak nagyon klasszikus területek, fontos állami szuverenitás területek, amiben a franciák eddig is meghatározóak voltak. Az, hogy a gazdaságpolitikában ki tudnak egyezni a németekkel, ugye ez a millió eurós kérdés, hogy ebben bármilyen szinten elindul-e a német kormányzatban egyfajta enyhülés, és a Schäuble-féle időszakhoz képest megnyílik-e az, hogy vállalnak közös európai adósságot, ennek most semmi jelét nem látni. Tehát az új pénzügyminiszter nem tűnik rugalmasabbnak.
Ugye Jean-Claude Juncker is évértékelő beszédében a bizottság elnöke beszélt a Frontex, a külső határőrizet megerősítéséről is, illetve Angela Merkel is nagyon forszírozza azt, hogy ne nemzeti védelem, hanem közös határőrizet legyen minden uniós külső határnál. Évek óta mondják ezt, de most mennyivel több ennek a realitása, mint pár évvel ezelőtt?
10 000 ember bevonása nem a megváltás. Szimbolikusan ez egy nagyon fontos lépés lenne. Tehát itt egyrészt tegyük azt helyre, hogy Merkelnek ebben az egész migrációs válság kezelésben az a fontos, hogy közös megoldásokat mutasson fel. Ilyen szempontból azt nem mondom, hogy mindegy neki a kvóta kérdés vagy a Frontex, hogy hol jön össze a közös megoldás, de mindenképp le akar tenni mondjuk úgy a politikai örökségébe egy olyat, ami közös európai megoldási kísérlet a migrációs válság kezelésére. Erre a Frontex 10 000 ember tökéletesen alkalmas. A problémát viszont nem fogják megoldani, mert hogy eddig se a határon oldottuk meg úgy, hogy valaki ott észreveszi, aki bejön, mert az már bent van, hanem ugye úgy, hogy az olasz hadsereg vagy flotta visszavontatja a líbiai partokra a hajókat, vagy ugye a NATO ment ki az Égei tengerre a 2015-ös nyár után, vagy a törökökkel a német nyomásra született megállapodás. Tehát, hogy van ennek politikai szimbolikus ereje, de nem legfeljebb megnyit olyan utakat majd, amiket aztán a közös európai hadsereg jegyében lehet tovább boncolgatni.
Ezekben a politikai migrációs kérdésekben van egyesség Párizs és Berlin között?
Hát Merkel és Macron között biztosan létezik egyfajta hasonló felfogás, annak ellenére, hogy ugye két meglehetősen külön pártcsaládból érkeznek, de a nyitottság az megvan, illetve a két ország állampolgárjogi, biztonságpolitikai feladványa hasonló, hiszen többet generációs állampolgárok közül kerültek ki terroristák a saját országukban. Azok, akik részt vettek valamilyen módon merényletekben, és szám szerint úgy tűnik, hogy még mindig több a úgynevezett homegrown, tehát az állampolgársággal rendelkező elkövetők száma, mint a migrációból érintett friss érkezők között. Ez hasonló kihívás, amit jogállami eszközökkel jelenleg nem látunk, hogy lehet kezelni.
Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió arénájának a vendége, a hírek után folytatjuk.